Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Badéli meghívottuk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. Szent László élete példaként szolgált a következő évszázadok emberei számára, ezért a legendái a magyar kultúra közkedvelt történetei közé tartoznak. Szent királyunk alakját még a középkori európai irodalom egyik legismertebb irodalmi alkotása is megőrizte, épített örökségének maradványai pedig mai is impozáns képet mutatnak, még romos állapotukban is. Témánk Szent László legendái, tisztelete és épített öröksége.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálás a kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, üdvözlöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Az elmúlt műsorainkban Szent László király uralkodásáról beszéltünk, viszont még maradt néhány kérdés, amit szerintem érdemes lenne picit behatóbban tanulmányozni. Például azt, hogy milyen legendák alakultak ki róla Szent Lászlóval kapcsolatban, hogyan alakultak ki ezek a legendák, illetve lássuk, hogy milyen új elméletek jelentek meg Szent László szerepével kapcsolatban az európai kultúrában, valamint a mai műsorunkban nézzük meg, hogy milyen épített örökséget hagyott maga után második szent királyunk.
Történész úr tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetést, javasoljuk, hogy most is tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsorok ugyebár Szent László királyról szóltak, de beszélgetésünket jóval korábban kezdtük. Idestova már vagy három hónapja foglalkozunk a magyar királyok életével, uralkodásával, és az első király, akiről beszéltünk, az ugyebár Szent István király volt. Megnéztük Szent István királynak az államalkotó tevékenységét, hogy milyen lépésekkel szerezte meg tulajdonképpen, vagy szilárdította meg tulajdonképpen a magyarságnak a helyét nem csak a Kárpát-medencében, hanem egész Európában. Beszéltünk ugyebár hatalom megszerzéséről, a Koppánnyal folytatott hatalmi harcról, beszéltünk a megkoronázásának a körülményeiről, az ezt körülvevő esetleges történészi vitákról, beszéltünk ugyanakkor államszervezői tevékenységéről, hiszen neki tulajdonítjuk a királyi hatalomnak a kiterjesztését az egész Kárpát-medencére, a törzsi vezetőknek a legyőzését, illetve ezzel párhuzamosan szerveződtek ugyebár a királyi vármegyék. Ezen kívül Szent István királyra úgy emlékeztünk, mint egy egyházszervező uralkodóra, hiszen ő szervezte meg a Magyar Keresztény Egyházat, létrehozva az első egyházmegyéket, püspökségeket Magyarország területén. Ugyanakkor Szent István királlyal kapcsolatban még beszéltünk a törvénykezési tevékenységéről, volt szó arról, hogy az ő uralkodása alatt keletkeztek Magyarországon az első írott törvények, beszéltünk a külpolitikájáról, láttuk, hogy ő nagyon bölcsen a békepolitika pártján állt, hiszen tudta, hogy a belső átalakítások, királyi hatalomnak a megszilárdítása csak úgy történhet meg, hogyha az ország nem keveredik a szomszédos hatalmakkal konfliktusba. Ugyanakkor elég nagy teret biztosítottunk annak a döntésnek a megmagyarázására, amely végül is talán Szent István egyik legvitatottabb döntése lesz, és pedig a trónutódlás kérdésének a rendezésére, hiszen láttuk, hogy egyetlen életben maradt fia Imre herceg halála után egy mondhatni idegen származású rokont nevezett ki a trónörökösének, ez pedig egy elég komoly konfliktus eredményezett a következő évtizedekben. Szent Istvánról ezen kívül még úgymond halála után is beszéltünk, hiszen megbeszéltük a szentiavatásának a körülményeit, az erekéit, illetve hogy milyen hatása volt a mai politikai gondolkodása és egyáltalán a mai ember felfogására. Szent István után két rövid ideig uralkodó királyról beszéltünk, első Péter két uralkodásáról, illetve Abba Sámuelnek a rövid uralkodásáról, illetve arra próbáltuk helyezni a hangsúlyt, hogy lássuk, hogy milyen körülmények között szerezte meg a hatalmat első András, aki, mint tudjuk, Vazul ágának a leszármazottja tulajdonképpen, és kiemeltük azt, hogy egyfajta pogánylázadás következtében lett ő Magyarország királya. Ezután foglalkoztunk első András uralkodásával, elsősorban egyház szervező tevékenységével, ugye itt kiemeltük a Tihanyi apátságnak az alapító levelét, ezen kívül külpolitikájával is foglalkoztunk, láttuk, hogy megpróbált békét teremteni a németekkel, viszont láttuk, hogy ez nem sikerült neki, ezért, hogy hatalmát megszilárdítsa, hogy támogatást szerezzen, visszahívta az országba öccsét, Bélát, akivel megosztozott a hatalmon, és ennek a döntésnek a későbbiekben nagyon komoly hatásai lesznek a magyar történelemre. Ugyanakkor láttuk azt, hogy András és Béla hosszú ideig közösen uralkodtak, viszont a trónutódlás kérdése megosztotta őket, és végül sor került az első testvérháborúra a magyar királyi családban, amely végül is Béla győzelmével zárult, és ő az, aki megszerezte egy rövid időre a királyi hatalmat. Ezután beszéltünk Béla rövid uralkodásáról, valamint halálának a körülményeiről, illetve Salamonnak a visszatéréséről, és ezt kiegészítettük a Salamon, illetve Béla fiainak, Géza és Lászlónak a egyességével, hiszen tudjuk azt, hogy körülbelül egy évtizedig a király, illetve a hercegi hatalmat megszerző Géza közösen uralkodnak, közösen verik vissza az országot érő támadásokat. Viszont ez a közös uralkodás véget ér, és a kibontakozó konfliktusból végül is Géza, illetve László kerülnek ki győztesen, így a királyi hatalom Géza kezébe kerül, aki sajnos csak rövid ideig tudja gyakorolni ezt, hiszen 1077-ben váratlanul meghalt. Ezután a magyar előkelők Lászlót választják meg Magyarország királyának, és tulajdonképpen az elmúlt három műsor ennek a választásnak a következményeiről szólt. Beszéltünk arról, hogy László király hogyan oldotta meg uralkodásának egyik első nehézségét, és pedig a Salamon kérdést. Láttuk azt, hogy Salamont ugyan legyőzték, de ő elmenekült és elsáncolta magát az ország nyugati részébe, és a németek többé-kevésbé határozott támogatásával egy ideig itt kitartott. Viszont a nemzetközi események, és pedig az investitúra harc, amely lekötötte a IV. Henrik német császárt, végül is arra kényszerítette Salamont, hogy kiegyezzen Lászlóval, és lemondjon a magyar királyi címről. Ezzel párhuzamosan ugyebár beszéltünk László királynak a belpolitikai tevékenységéről is. Tudjuk azt, hogy ő az egyik legfontosabb törvényalkotó királyunk, és megbeszéltük, hogy milyen törvénykönyvek, illetve ezeknek a törvénykönyveknek milyen intézkedései maradtak fenn Szent László király korából, illetve beszéltünk arról a vitáról is, hogy vajon mind a három törvénykönyv, ami László király nevéhez kapcsolható, az tényleg az ő uralkodása alatt született meg. Ezen kívül szó volt László király egyházpolitikájáról, hiszen ő volt az, aki szentéavatta Szent Istvánt, Imre herceget, Gellért püspököt, valamint két észak-magyarországi remetét. Ugyanakkor szó volt Szent László király külpolitikájáról, láttuk azt, hogy kezdetben egy feltétlen pápapárti külpolitikát folytatott, viszont uralkodásának utolsó évtizedeiben kiegyezett a császárral és elfordult a pápától. Ezen kívül láttuk azt, hogy ő volt az első magyar király, aki aktív terjeszt berendezkedésre is törekedett, meghódította, megszerezte, fogalmazok inkább így, Horvátországot. Láttuk azt, hogy váratlanul bekövetkező halála végül is egy megoldatlan kérdést hagyott hátra, és pedig a trónutódlásnak a kérdését. Úgy néz ki, hogy Álmos herceget szerette volna utódjának, de voltak olyan erők az országban, akik ezzel nem értettek egyet, és Kálmán hercegnek a trónigényét támogatták. Az utóbbi műsorainkban beszéltünk ugyanakkor László király eltemetésének körülményeivel kapcsolatban kialakult vitákról. Láttuk azt, hogy egyes történészek nem fogadják el azt a nézetet, hogy a királyt előbb Somogyváron temették el, és utána Váradon, és egyre több történész azon a véleményen van, hogy valószínűleg a váradi temetés volt az eredeti temetés. Ugyanakkor az elmúlt műsorunkban beszéltünk arról is, hogy milyen körülmények között avatták szenté László királyt. Láttuk azt, hogy harmadik Bélának egy nagyon fontos lépése volt ez, valószínűleg egy tudatos, imázs építő lépése volt, hogy szenté avassa László királyt.
Történész úr, folytatásképpen beszéljünk most arról, hogy melyek a legfontosabb legendák, amelyek Szent László királyról keletkeztek.
A legendák szorosan kapcsolhatóak a szenté avatásokhoz. A szenté avatásnak módja a 12. század végétől III. Sándor és III. Ince pápák pontifikátusától kezdett kiformálódni, és ennek fontos eleme volt az életszentség bizonyítékainak beható vizsgálata. A szentként való tisztelet feltétele ugyanis az volt, hogy az illetővel kapcsolatban elterjedt legyen a szentség híre, ami bizonyította, hogy e világi élete során igen magas fokon gyakorolta a legfőbb krisztusi parancsot, a szeretetet. A szent a benne lakozó szeretet réven Isten előtt kedves érdemeket szerzett, és ezek elismeréseként részint már ebben a világi élete során, többnyire azonban halálát követően a sírjánál vagy másutt a közbejárásának tudatosított csodák történhettek. Ezen csodás eseményeket tekintették elsősorban a szentség bizonyítékainak, a későbbiekben rendszeresen gyűjtötték, és bírói eljárás keretében tanúvallomásokkal is hitelesítették őket. Írásba foglalt változatuk egy sajátos műfajt hívott létre, amelyet a tudomány hagiográfiának nevez. A hagiográfia némely leegyszerűsítéssel a szent élettörténetét népszerű szóhasználattal legendáját jelenti. A legenda tehát szűkebb értelemben egy egyházi irodalmi műfaj, mely a szent életének csodás eseményeit, a halála után történt mirákulumokat mutatja be, rendszerint időrendben. Ilyen legendát László király életéről is állítottak össze, nem is egyet. Az első életrajz feltehetően közvetlenül a szenté avatás megelőzően 1192 körül született, talán éppen azzal a céllal, hogy Gergely bíborost, a vizsgálóbírót meggyőzze az élet szentségről. Ez az első legenda szöveg ugyan nem maradt ránk, de röviddel ezt követően keletkezett két, szövegében nagyobb részt egymással is egyező, az őslegendát tartalmilag hűen követő leszármazottja. Ezek pedig megmaradtak számunkra. Ezek kiformálása a 13. század első évtizedeiben történhetett. Annyiban különböznek egymástól, hogy az egyik bővebb szövegzésű, ezért nagyobb és kisebb legendaként tartja számon őket az irodalom történet. A legenda szövegek az évszázadok során később is formálódtak, újabb és újabb változatok születtek. A folklór maga is sokat hozzátett ezen változatok szóbeli terjedéséhez. Itt gondolunk például Szent László pénzére vagy a tordai hasadék történetére. A László alakja köré fonodott történelmi hagyomány kialakulása szoros kapcsolatban van a király eszme formálódásával, amely éppen László uralkodása idején módosult jelentősen. A kora középkor a barbár népek királysággal kapcsolatos hagyományvilágából a térítések időszakában sok mindent átemelt a keresztény gondolkodásba. Többek között olyan szakrális eredetű gondolatokat is, melyek a királyoknak természet fölötti képességeket, gondoljunk itt például a frank, majd a francia királyoknak például gyógyításokat, és a föld termékenységének biztosítására irányuló erőt tulajdonítottak. Feltehetőleg a 11. század magyar uralkodói a korabeli közfelfogás szerint még szintén rendelkeztek ilyen képességekkel. Lászlóról minden esetre egy egykorú krónikás, Gallus Anonymus feljegyezte, Mondják, soha nem volt Magyarországnak ilyen királya, és már nem hoztak többé a földek annyi gyümölcsöt utána. A feljegyzéshez alapod adó értesüléseket a lengyel geszta írója a magyar királyi udvarban szerezte, és minden valószínűség szerint okkal tételezhető fel a László történetek hátterében a kora középkor szakrális elemekkel is színezett király eszméje. Ennek halvány emléke még 1192 körül is élhetett a köztudatba. Ugyanis a László legenda írója úgy összegezte a korszak bemutatását, hogy a főhős alkotó ereje szorgalmából azon években midőn uralkodott az állam, sőt az egész Pannonia annyira rendezetten és meggyarapodva virágzott, hogy a boldog István király ideje óta törvények szabadság és bőség tekintetében soha még ilyen csodálatosan nem csillogott. Az alapvető pogány gyökerek visszamenő emlékezés maga is befolyásolhatta a szentség hírének formálódását. A Szent Lászlóval kapcsolatos hazai kortárs emlékezet valóságos tárházát a képes krónika szövegéből kikövetkeztetett régi krónikák nyújtják. 14. századi összeállító régi 11-12. Századi krónikákból vette át szövegeinek jelentős részét, és ezeknek egy része legkésőbb Kálmán, másik részét III. István uralkodása idején írták, de a 13. századi geszták is tartottak még fenn máshonnan elveszett ismereteket Lászlóról. Bár feltehetőleg a krónikás híreket még az 1192. évi szenti avatások előtt jegyezték fel, az ezen krónika fejezetekben olvasható történetekben László rendszerint különleges természet fölötti képességekkel rendelkezik, és nem kizárt a későbbi összeállítók korszerűsítési törekvésének kifejeződéseképpen időnként a boldog jelzőt is kiérdemli. Ez utóbbi ellenére a következő négy történet nem tartozik szorosabb értelembe vett hagiográfiai készlethez, eredetük sokkal inkább profán hagyományokhoz vezet. Az első ilyen történet szerint a mogyorodi csata előtti reggelen a hercegek éppen a haditervről tanácskoztak, amikor Lászlónak látomása volt. Az úr angyala aranykoronát hozott, és Géza herceg fejére illesztette. László különleges képességéhez hozzájárult, hogy értelmezni is tudta a látomást. Biztos vagyok abban, hogy a miénk lesz a győzelem ajándéka, és Salamon leverve száműzöttként fog menekülni az országból. Az országot pedig és a koronát neked fogja adni az úr. A következő történet szerint, miközben László herceg magas lován ülve körbejárta a sereget és buzdította a katonákat, lándzsájával hozzáért egy tüskebokorhoz, amelyről egy fehér mennyit futott a lándzsa nyelén László keblére. A Váci egyház alapításának történetében ismételten egy állat játsza a főszerepet. Miközben Géza, aki ekkor már király, és László herceg a csata előtti fogadalom beváltására készültek, egy aggancsai között égő gyertyákat hordozó szarvas jelenik meg előttük, megmutatja nekik a megalapítandó egyház helyét, majd a Dunába veti magát és eltűnik. Ismét László volt az, aki a jelentés értelmét megvilágította, nem aggancsok azok, hanem szárnyak, nem égő gyertyák azok, hanem ragyogó tollak, állni pedig azért állt meg, mert ott jelölte ki a helyet nekünk, hogy a boldogságos szűz egyházát nem másút, hanem csak is ott építsük. A negyedik csoda történet szintén egy látomás, ez alkalommal azonban az ellenség az, aki látja. A magyarodi csatában elbukott Salamon király Pozsony várába zárkozott, melyet László egy ideig ostromolt. A harc déli szünetében Salamon áruát öltve kiment a vár elé, hogy az általa közkatonának gondolt a várhoz közeledő Lászlóval megvívjon. Ám amikor odaért hozzá, és az arcába tekintett, nyomban két angyalt pillantott meg László feje fölött, akik tüzes karddal röpködtek és fenyegették az ellenségeit. Salamon ezt látva azonnal visszafutott a várba, és az őt kérdőre vonó vitézeinek a következő magyarázatot adta: tudjátok meg, hogy az emberek elől nem futodom meg, csak hogy ő nem ember, mert tüzes karddal oltalmazzák. A krónikás epizódok láthatóan egytől egyig a Salamonnal való viszály történetének egy időben igen jól körülhatárolható szakaszához kötődnek, és bennük látomások és jelenések, valamint ezek értelmezései játsszák a főszerepet. Két történet a középkori állatszimbolisztikán alapul, amennyit talán a gonoszt megtestesítő sárkány ellenfelét jelképezi, az idézett elbeszélésben. A szarvas azonban nem a sztyeppei vándorlók csodaszarvasa, hanem a kora középkori bizánci és nyugati keresztény csoda folklór gyakori szereplője. Szó sincs ezekben az irodalmi epizódokban halottak feltámasztásáról, betegek gyógyulásáról, vagy csodás isteni beavatkozásról. Céljuk leginkább az, hogy a közeli utókorból visszatekintve a hercege trónhoz való jogát különleges képességeinek hangsúlyozásával is körülbástyázzák. Amikor a szükebb értelembe vett László legendáriumot a szentjavatás körül összeállították, a csodatörténetek immár Európa szerte elterjedtek, és megszilárdult szerkezetű típusai voltak forgalomba. A korszak emberét már amúgy is inkább a szemléletesebb csodák érdekelték. Mivel a kor igényeinek megfelelő ilyesfajta történetek csak korlátozott számba álltak a legendaiukra rendelkezésére, ebből a nemzetközi folklórból szemezgetett. Célja nem a történelmi valóság rekonstrukciója volt, hanem a hagiográfiai hitelességre törekedett. A legendaíró valóban csak úgy mellékesen említi a szokványos csodákat, többek között csodás gyógyulásokat. A szöveg nagyobb részét László családi viszonyainak és uralkodásának rövidre szakott ismertetése, erényeinek többszöri és hosszadalmas felsorolása, végül 6 önálló epizódokban részletesen elmesélt csodatörténet teszi ki. Az aránytalanság első ránézésre olyannyira szembeöltő, hogy óhatlanul felmerül a gyanú a legendaíró céljaival kapcsolatban. A 6 csodatörténet valójában színes tabulóját nyújtja a korban elterjedt történeteknek, ezek ma sem ismeretlenek a szélesebb hallgató közönség előtt. Egyszer történetesen a király Inasa látta, hogy ura imádság közben a levegőbe emelkedett. Más alkalommal a besenyőket üldözve éhínség szakadt László seregére, de imájára szarvasok és marhák ajánlkoztak önként eledelő. Halálát követően pedig, miközben kísérői elszunnyadtak, a király holttestét szállító kocsi magától indul Székesfehérvár helyett Váradra. Azután a váradi temetéskor egy résztvevő megjegyzést tett a holttest kellemetlen szagára, mire az állatüstént hátracsavarodott, ám alázatos könyörgésre később mégis meggyógyult. Második István idején Walter váradi püspök előtt egy szegény vitéz követelte igazát egy nagyúrral szembe. Az általa visszaperelt ivócsészét vagy tálat a sírra helyezték, erre az igazságtalanságot elkövetett István halott módjára esett össze, és nem tudott felkelni. Végezetül szentjavatás órájában csillag mutatta a monostort, ahol eltemették a királyt. A beható kutatás mind a 6 történetnek feltárta forrását, vagy párhuzamát, több közülük a Bibliából eredeztethető. A holttestet szállító kocsi például ugyanúgy emberi irányítás nélkül vette az irányt Váradt felé, miként az Ószövetségben a frigyládát szállító szekér és Isten akaratát követve jutott el a céljához. László pusztába éhező serege oly módon nyert táplálékot, mint Mózes vándorlás közben éhező népe mandát. Sír helyett mutató csillag modelljét nem nehéz felismerni az új szövetségi betlehemi csillagban. A legenda szövege nem foglalt magába olyan ismeretet a történelmi László királyról, amit a krónikákból egyéb iránt nem lehetne tudni. Több helyen azonban 2 forrás, a képes krónika és a László legenda szó szerinti szövegegyezést mutat. Már igen felmerült a kérdés, hogy valójában melyikük is kölcsönzött a másik szövegéből, melyik író aknázta ki forrásként a másik művet. Bár a vita mindmáig nem zárult le véglegesen, számos érv szól amellett, hogy a legendőíró volt a kölcsönző, ő emelte át saját művében az általa olvasott régi kronikákból azt a keveset, ami írói szándékát nem veszélyeztette. Célja ugyanis az volt, hogy afféle királytükörként László alakjában állítsa olvasói elé az eszményi uralkodók képét. A korszerű király eszménynek hódolva az Isten helynökeként ábrázolt Szent László fő erényének a bőkezűséget tekintette, szemben a kegyességet hangsúlyozó krónikás előadással, ám láthatóan mindkettén kerülték az igazságos király erényének szóbahozását. Az író eljárás módja 11-12. Századi krónikások nyomdokain járt, aki saját koruk politikai eszméinek megfelelve László alakjában mutatták be az alkalmas uralkodónak az ő idejükben korszerű modelljét. Miként a szegény vitéz csészének története mutatja, a Szent Király sírja már korai időktől szerepet kapott a hazai igazságszolgáltatásban. A sírban nyugvó szent közbejárásában és Isten ítéletébe bizakodva küldték a bírák a peres feleket a váradi székesegyházba az Isten ítéleti eljárás lefolytatására. Az 1208-1235 közöttről ennek egyedülálló forrása ként maradt ránk a váradi tüzes vaspróbák jegyzőkönyve. A későbbi politikai életben is különös szokások kötöttek a király váradi temetéséhez. Helyileg ide kapcsolódott két további László történet is, amely a lokális hagyományokból eredeztetett. Az egyikük rendkívüli módon befolyásolta a 14-15. Század képzőművészeti alkotásait. Nyugat-Magyarországtól Erdélyen keresztül a felvidékig számos középkori templomban falképciklusokon ábrázolták a történetet. Másikuk a szent szerepének megváltozását hozta magával, a középkor végére ugyanis László alakja maga is országvédő funkciót nyert. Az idők során a falképciklusok számos olyan folklorisztikus és szóbeliségben hagyományozott elemmel gazdagították a László legendát, melyek az írott hagyományból ma is ismereteink szerint hiányoznak. A képzőművészeti emlékek alapelemei és történet szövése azonban mégis többnyire írott szövegeken alapult. A László történet legelterjedtebb ábrázolásának forrása is az írott történelmi hagyomány. A képes kronika meséli el, hogy Salamon és a hercegek közötti béke idején a kunok, valójában inkább besenyők törtek kelet Magyarországba, és a Nyírségbe és Biharba pusztítottak. Király és unokatestvérei által irányított magyar sereg Erdélyben várták be a támadók visszavonulását, és kellésnél indultak csatába ellenük. A terjedelmesen elbeszélt történet szerint László is derekasan kivette a részét a harcból, egy nyíltól meg is sebesült. Történt pedig, hogy a csata hevébe észrevette egy szép magyar lányt, magával hurcoló kun lovast, és a rabról azt hitte, hogy a váradi püspök lánya. Szögnevű sárga lován ülve üldözőbe is vette a leányrablót, de mivel elérni nem tudta, a leányt arra kérte, hogy ővénél fogva ráncsa földre menekülött. A leány miután ezt megtette, kérlette a herceget, ne ülje meg a lováról lezuhant pogányt, végül László azonban hosszas párharcot követően elvágta a vitézinát. A lányról később kiderült, hogy nem a váradi püspöknek a lánya, és magatartásából a kronikás levonta az asszonyi álhatatlanságra vonatkozó korabeli sztereotíp következtetést. Másik epizód egy 15. századi kódexben maradt fenn. A Nagy Lajos itáliai harcait szemtanú hitelességével elmesélő kronikás amúgy mellékes epizódként emlékezik meg arról, hogy 1345-ben, midőn a Kárpátokon át Erdélybe betörő tatárok ellen küzdött a keresztény székely és magyar sereg, nem találták a váradi székesegyházba László király fejerekjéjét. Majd, amikor ez a Koponya erekje újra előkerült, megizzadva találtak rá. A jelenség után kutató kanonokoknak egy öreg fogoly tatár elmondta, hogy őket a csatába egy magas lovon ülő, aranykoronás hős és az őt támogató asszonyalag győzte le, nem emberi hősiesség. Az ikonográfiai részletben az aranykorona és a magas ló mellett itt tűnik fel Szent László kiemelkedő attribútuma, a bárt, és az is megtudható, hogy a keresztény vitézek szokása volt ekkoriban a pogányok ellen segítségül hívni László királyt. Valóság hányatott sorsú hercegétől hosszú út vezetett a sikeres népe boldogulását eredményesen biztosító királyig, aki a közeli utókor emlékezetében az eszményi uralkodó figurájává, majd végül a keresztény szent alakjává formálódott.
Történész úr, a királyaink voltak második részében beszéljünk arról, hogy melyek azok a legfontosabb erdélyi települések, ahol fali képeket találtak, és amelyek a Szent László legendát ábrázolják.
Az 1068. évi kellesi csata emléke szájhatyomány útján terjedt el az országba. A besenyők és uzzok ellen vívott ütközet legendás eleme, Szent László megmenti az elrabolt lányt. Később a középkori művészet egyik legismertebb témájává vált, amelyet fali képciklusokba festettek meg a magyar királyság egész területén. Kezdetben profán jellegű téma László király szenté avatása után szakralizálódott, és így átértelmezve vizuális elbeszélés formájába kapott helyet más szentek ábrázolásaival és bibliai témájú falfestményekkel együtt a 13-15. Században épült templomokba. A 16-18. Század folyamán azonban a protestáns templomokba bemeszelték vagy bevakolták a középkori falképeket. Egészen más okok miatt, például épületjavítások, falképek, időjárás vagy emberi tényezők által okozott sérülése, roncsolódása, valamint új oltárok, táblaképek berendezése miatt a katolikus valláson maradt templomokban szintén eltüntettek sok régi falfestményt. 19. századtól napjainkig zajló falkép feltáró munkálatok során közel 80 Szent László legenda falképciklus került újra a napvilágra a középkori templomokból. Ezek nagy része a mai Magyarországgal szomszédos államokban található, elsősorban Erdélyben és a Felvidéken. Erdélyben csaknem 30 településen találhatók faliképek, amelyek Szent László legendát ábrázolják. Így nyugatról kelet felé haladva a következő településeket említhetjük meg. Mezőtelegd, Szilágysomlyó, Magyar Remete, Ribice, Krisztor, Boros-Krakkó, Őr, Alja, Boldogfalva, Nagyszeben, Szász Iván falva, Darlac, Ecel, Szék, Ördögfüzes, Almakerék, Székelyders, Bögöz, Székelydája, Homorott Kalácsony falva, Bibarc falva, Gidó falva, Kién, Kökös, Szacsva, Sepsibesenyő, Gelence, Kézdi Szentlélek, Csíkmindenszent, Csíkmenasság, Csíkszentmihály. Amint a felsorolásból is kiderült, a Szent Lászlót ábrázoló fali képek jelentős része székelyföldi településen található, ahol számos töredékes falkép mellett teljes sorozatok is ránt maradtak.
Történész úr, csak a magyar kultúrkörben terjedt el a tisztelete, vagy az európai lovagi kultúrára is hatást gyakorolt személye?
Létezik egy olyan elmélet, amely szerint Szent László király alakja megtalálható a középkori Európa egyik legnépszerűbb és mindmáig talán legismertebb lovagi történetében, és pedig az Artúr király mondakörben. Ezen elmélet szerint róla mintázták Sir Lancelot alakját. Ezzel az elmélettel körülbelül egy évvel ezelőtt találkoztam egy népszerű YouTube csatornán, amely történelmi témájú videókat tesz közzé. Mivel a csatorna gondosan figyel arra, hogy megjelölje a forrásait, ezért végignézve a videót arra következtetésre jutottam, hogy a látottak, hallottak egy igenis lehetséges forgatókönyvet mutatnak be, ezért úgy gondoltam, hogy a hallgatókkal meg is megosztom ezt az elméletet. Ezt az elméletet 2018-ban Stephen Pau dolgozta ki, aki akkor a CEU doktorandus kutatója volt, és jelenleg a Calgary Egyetem kutatómunkatársa. Ennek az új elméletnek a lényege, hogy Lancelot alakját Chrétien de Troyes a 12. század végén az egy évszázaddal korábban élt magyar uralkodó a lovakirály Szent László legendájáról mintázhatta. A hőslovag Sir Lancelot a középkori Arthur mondakor talán legismertebb szereplője. Ennek fényében talán meglepőnek hat, hogy a történelmi és az irodalmi kutatás képviselői mindmáig nem tudtak magyarázattal szolgálni arra, hogy honnan is származik, vagy miként alakult ki a világhíres irodalmi alak. A karakter csak a 12. századi francia regényíró Chrétien de Troyes munkáiba tűnik fel először, rögtön, mint a mondakor központi szereplője, ezt megelőzően azonban Lancelot alakjának semmi féle előképet nem sikerült azonosítani, sem az Arthur irodalom korábbi szövegeiben, sem a kelta mondavilágban. Kutatók így javarészt egyetértettek abban, hogy Lancelot eredetileg nem tartozott a mondakör szereplői közé, személyét később illesztette a kánonhoz egy szerző talán éppen Chrétien de Troyes. Az új karakter eredetével kapcsolatos elméletek pedig jobbára azt valószínűsítették, hogy azt különféle indoeurópai népek mondáiból gyúrták össze, vagy valamilyen mára elveszett munkából emelhették át, vagy talán egy kelta isten alakjáról mintázták. Ezekkel az elméletekkel ellentétben Stephen Pau Lancelot személyében László királyt látja. Elméletének alátámasztására számos érvet felsorakoztat. A lovag és a 11. századi magyar király közötti kapcsolat első és leglátványosabb eleme kétségtelenül a nevük. Magyarországon használatos László vagy Ladislau név ugyanis könnyen torzulhatott az újlatin nyelvterületen Lancelotra. Ahogy arra Pau rám mutatott, ilyen változásra konkrét példákat is ismerünk, hiszen a 15. század közepén uralkodó magyar király 5. utolszülött László neve rendszeresen Lancelot formájában jelenik meg a kortárs francia és olasz szövegekben, így például a francia költő François Villon műveiben is. A nevek hasonlóságánál természetesen konkrétabb bizonyítékok is rendelkezésünkre állnak. Chrétien de Troyes egyik Lancelotról szóló regényének, a Kordé lovagjának a központi cselekménye ugyanis arról szól, hogy miután Arthur király feleségét, Ginevrát elrabolják, Lancelot a megmentésre indul, és hosszú üldözés után végül párbajt vív a rablóval. A történet így egyértelműen összecseng a Szent László élettörténetének legnépszerűbb epizódjával, amelyben az akkor még Herceg László a kellési csata forgatagában egy leánrabló kun nyomába ered, majd párbajba legyőzi őt. Pau felhívta figyelmet arra is, hogy egy ilyesfajta magyar vonatkozás a szerepeltetése a Lancelot történetben korán sem lenne példanélküli. Ismert ugyanis, hogy a kerekasztal lovagjainak egyike, a Chrétien de Troyes műveiben szintén szereplő Sir Sagramore karakterének háttértörténete szerint egy magyar király és a bizánci császár lányának házából született. Fantázia szülte magyar herceg, mielőtt Artúr király udvarába érkezett volna, Bizáncban nevelkedett, sőt egy időben még a birodalom trónörökösének is számított. Az utóbbi két motivum pedig teljes mértékben megfeleltethető a nagyon is valóságos magyar király harmadik Béla fiatalkorával. Béla ugyanis gyerekkorában egy magyar-bizánci békekötés értelmében valóban Bizáncba került, ahol az akkor még fiúgyermek nélküli Manuel császár eljegyezte őt Mária nevű lányával, és hivatalosan is örökösévé tette az ifjú magyar herceget. Nemrég szó esett arról, hogy László király szenté avatása harmadik Béla uralkodása alatt következett be, tehát ő az első olyan magyar király, aki első László kultuszát uralkodói reprezentációjának meghatározó elemévé tette. Bélának ezért azért volt szüksége a nagy harcos hírében álló uralkodásra termett László alakjára, mert saját hatalma kezdetben meglehetősen ingatag lábakon állt. Ennek jegyébe kezdeményezte a pápánál első László szenté avatását, és valamikor a 12-13. Század fordulóján került lejegyzésre Szent László legendája is. Harmadik uralkodása emellett a francia-magyar kapcsolatok felerősödésének korszaka is egyben. Ekkor jelennek meg Magyarországon igazán nagy számban a ciszterci szerzetesek, míg magyar klerikusok kisebb seregei indultak a Párizsi Egyetemre, és a harmadik Béla által megszervezett udvari kancellária írásbeliségében is jelentős francia hatás érvényesült. A magyar udvar új orientációjának szimbolisztikus csúcspontja volt, amikor 1186-ban, a néhány évvel korábban megözvegyült harmadik Béla felőségül vette a francia király második Fülöp Ágos nővérét, Capet Margitot. A francia és magyar királyi udvar tehát élénk kapcsolatban állt egymással a 12. század végén, amely körülmény elvezet minket Lancelot László elmélet utolsó lezáratlan kérdéséhez, nevezetesen ahhoz, hogy miként is találkozott Chrétien de Troyes a magyar király alakjával. Stephen Pau tanulmányában rámutatott, hogy az újdonsült magyar királynő nővére volt Mária Champagne grófné, aki pedig Chrétien de Troyes fő mécénásának számította a korszakban. Ez olyannyira igaz, hogy a már említett regény a Kordé lovagja bevezetőjében a francia regényíró arról val, hogy a művét konkrétan a Champagne grófné kérésére írta meg. Tehát nem kizárt, hogy harmadik Béla legendás ősének szerepeltetése a műben valójában egy politikai szívesség vagy egy kedves gesztus volt a francia grófnő részéről, az újdonsült rokon és udvari írója részéről. Sajnos Stephen Pau nem jelentetett meg újabb tanulmányt, amelyben részletesen alátámasztotta az elméletet. De mivel ezt az elméletet elképzelhetőnek tartom, ezért gondoltam, hogy megosztom a hallgatókkal.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről, kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során mondhatni László királynak az úgymond utóéletéről beszéltünk, hiszen a róla kialakult legendák kerültek terítékre. Láttuk azt, hogy ezeknek a legendáknak egy nagyon konkrét céljuk volt, és pedig a legendaírók nem csak László szentségét próbálták bizonyítani, hanem nagyon sok legenda köthető azokhoz az eseményekhez, amelyek László király útját határozták meg a hatalomért, ezért nagyon sok legendának elsősorban az a szerepe, hogy László király hatalmának törvényességét igazolja. Ezen kívül láttuk azt, hogy a legendaírók arra törekedtek, hogy az eszméi királynak a képét is megjelentessék a László legendákba, úgymond példát mutassanak az utókor számára. Ugyanakkor az is kiemelhető, hogy a legendák nem csak a királyi udvar környezetébe alakultak ki, hanem a népi folklor is hozzá járult bizonyos legendáknak a kialakulásához, például a Szent László pénze, vagy a Tordai Hasadéknak a története ebbe a csoportba tartozik. Ugyanakkor láttuk azt, hogy a Szent László legendák meghatározó szerepet játszanak a 13-15. Századi magyar templomdíszítésekben, hiszen láttuk azt, hogy a Felvidéken, illetve Erdélyben és elsősorban a Székelyföldön nagyon népszerűek ezek a Szent László legendák, és különböző falképciklosokban ábrázolták őket. Sajnos, amit láttuk, ezeknek a fali képeknek, fali képciklusoknak nagy hányada különböző történelmi körülmények miatt sérülés szenvedett, vagy éppenséggel teljesen megsemmisült. Műsorunk utolsó részében pedig azt az új elméletet próbáltam bemutatni a hallgatóknak, amely szerint Szent László alakja nem csak a magyarországi irodalmat befolyásolta, hanem Európa szerte ismert Arthur király mondakör egyik szereplőjévé is vált, hiszen egy kanadai kutató szerint az Arthur király mondakörében szereplő Lancelot lovag nem más, mint Szent László király, akinek az alakja talán egy politikai szívesség következtében került be a 12. századba ebbe a mondakörbe. A következő műsorunkban még adósai maradtunk a hallgatóknak Szent László épített örökségével. Következő műsorunkat ezzel fogjuk kezdeni, és pedig a somogyvári kolostornak a történetét boncolgatjuk egy keveset, majd rátérünk a következő magyar királyunk uralkodására, és pedig Kálmán királynak az uralkodására. Megnézzük, hogy hogyan is szerzi ő meg a hatalmat, illetve uralkodásának melyek voltak a legfontosabb eseményei.
Történész úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget. Ezennel elköszönök a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóitól és Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrtól a jövő heti viszonthallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották, az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálása kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.